1,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. Miskolc közlekedésfejlesztési koncepciójának befejezéseként a városvezetés négysávosítaná a forgalmat a belvárosban található Petőfi tértől a Kisernő utcáig. Ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek Sárospatakon a Rákóczi látványtárat. Jelenleg ingyenesen lehet átmenni a Nemzeti Összetartozás hídján a helyieknek. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek Sárospatakon a Rákóczi látványtárat, ami a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának új kiállítótere és raktárépülete lett. Dr. Tamás Edit igazgató örömmel vezette végig az új épületen az érdeklődőket, amelynek néprajzi terei helyet adnak a pataki vagy környékbeli kézművesség hagyatékainak.
Több tízezres gyűjteménye válik látogathatóvá, láthatóvá a múzeum látogatók számára, a múzeumunknak, hiszen, ahogy itt többek szájából elhangzott, egy múzeumnak mindig a kiállítása kirakata, viszont a gazdagságát a raktárai, a gyűjteményei adják meg. És ezek a gyűjtemények egy sajátos forma, látványtár vagy látványraktár formája, amikor nyitottá válnak, megismerhetővé válnak, és ez a hatalmas 1800 négyzetméteres épület körülbelül 1100 négyzetméterre lesz az, ami valóban a közönség számára nyitott, és részben kiállítási formákat, részben látható raktári formákat tekinthet majd meg a látogató. Itt például, ahol mi is állunk, gyönyörű kiállítás tölti meg a tér kétharmadát, ugyanakkor egy polcrendszer segítségével láthatjuk azt a sok szép követ, amely közül választotta itt a mi esetünkben Ozsdjányi Vilmos kőrestaurátor művész, és akár mondhattuk volna, hogy a másikat is kiállítjuk. Miért nem a másikat? Most nincsenek meg ezek a kérdések, hiszen a látogató láthatja azt, hogy mi az a gazdagság, ami itt van, és ezek közül kerültek kiemelésre, amelyek kiállítási funkcióban vannak. Nagyon nagy gyűjtemények kerülnek bemutatásra. Itt a teljes kőgyűjtemény mellett ugyanúgy például a néprajzi gyűjteményünk szinte teljes egésze látható lesz. Ezek között is lesznek gyönyörűen dobogóra állított bútoregyüttesek, például a festett bútoraink, a mézes kalácsos műhelyünk teljes egészében úgy készült el, ahogy Veres néni házában Kispatakon sokak szerették és látogatták, ugyanakkor abba a terembe is kerülnek vitrínbe tárgyak tömegei, amelyek mutatják azt, hogy mennyi sárospataki kerámiánk van, mennyi kemény cserép és üveghuták termékei. A történeti, képzőművészeti, iparművészeti gyűjteményből egy-egy adományozónak a tárgyegyüttesét választottuk ki. Szatmári Lajos Kossuth gyűjteménye bebillantást mutat abba, hogy a történeti gyűjtemény milyen kincseket őriz. Az öntött vas gyűjtemény az iparművészeti gyűjteményünknek európai szintű jelentős gyűjteményét mutatja meg, míg a képzőművészeti gyűjteménynek egy sajátos apró szerete, az Ex Libris gyűjteménye kerül bemutatásra, és mind a három gyűjteményben az a közös, hogy egy pataki diák, Szatmári Lajos, dr. Sándor József, illetve dr. Májer József ajándékozta, és várunk mindenkit, fedezze föl Sárospatakot, fedezze föl látványtárat, persze a vár többi részét is.
Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, kettős ünnep volt idén Sátoraljaújhelyen. Az elkészült gyalogos függőhíd átadása mellett immár hagyományosan a Ronyva határfolyónál gyűlnek össze az óvodások és kisiskolások, ahol megemlékezve a trianoni eseményekről elkészített papírhajókat engednek a Sátoraljaújhelyt kettészelő Kicsiny folyóra. Szamosvölgyi Péter polgármester beszédében kiemelte, bár Trianon gúzsba kötötte a magyar nemzetet, az mégis kiszabadult és újra versenybe száll Európa nemzetei között.
1920 egy szomorú dátum. A pici óvodások még nem tanulták, nem tudják, mi is még talán az első másodikosok sem nagyon. De az idősebbek már igen. 1920 az az év forduló, az az időpont, amikortól hosszú időre Magyarország sorsa és sokak úgy gondolták jövője is megpecsételődik. Hiszen óriási területveszteséget szenvedtünk, maga az ország is, és ezzel együtt Zempén vármegye és Sátoraljaújhely is. Kilátástalan volt a helyzet, de voltak emberek, voltak hittel élő politikusok, írók, költők, értelmiségiek, munkások és parasztok, akik nem fogadták el és nem hitték el, hogy ez örökké így marad. Egy olyan futóversenyem, ahol a indulók között egynek összekötötték a kezét és a lábát, és hátrébb vitték a starttól, és azt nézték, hogy hanyadik helyre ér be. Gondolom, tudjátok, valószínűleg nem az első volt. És még mosolyogtak is rajta, amikor nagy nehezen gyötrődve beért a célba. De a köteleket elvágták, kikötözték, és újra indul a futóversenyem. Így van a hazánk, így van a városunk, így van Magyarország, vagy inkább úgy fogalmaznék, így van a magyar nemzet. Kötél nélkül indulhatunk a futóversenyen. Bár sokan most sem nézik jó szemmel az egyes rajtszámmal induló piros-fehér-zöld-mezes futót, de higgyétek el, esélyes lesz a győzelemre.
Sátoraljaújhely hegyei között szintén a nemzeti összetartozást ünnepelték. Átadták a több mint 700 méter hosszú függőhidat, amely a Szárhegyet és a Várhegyet köti össze, de szimbolikusan mindazon embereket, akik közösen tesznek a térség fejlődéséért is, fogalmazott Dankó Dénes alpolgármester.
Meghívtunk mindenkit, akinek valamilyen köze van Sátoraljaújhelyhez, azért, mert egy térségben vagyunk, és polgármesterek, azért, mert intézményt vezetnek, azért, mert közigazgatási szervnél dolgoznak, vagy csak egyszerűen nagyon jó baráti kapcsolatban vagyunk, mint például a Sóváradi testvértelepülésünk képviselőivel. Úgyhogy ilyen szempontból is egy szimbolikus jelentése van a Nemzeti Összetartozás hídjának, mert kifejezi azt, hogy egy térségben élő emberek, legyen szó Bodrog közről, Hegyközről, Hegyaljáról, mind-mind együvé tartoznak. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a térség legnagyobb turisztikai attrakcióját tudtuk átadni a mai nappal a térségben élő polgároknak, holnapi nappal pedig gyakorlatilag minden a Zemplénbe látogató turistának.
Jelenleg ingyenesen lehet átmenni a Nemzeti Összetartozás hídján a helyieknek, valamint a Sárospataki lakcímmel rendelkezőknek, de a térség lakói számára is szeretnének ingyenes lehetőséget biztosítani a híd kipróbálására, fogalmazott Szamosvölgyi Péter.
Egészen szombaton este 7 óráig ez a lehetőség megvan, hogy térítésmentesen lehessen a hídon járni kelni. Mind a két oldalról megközelíthető egyébként, és az év folyamán lesz még ilyen alkalom, és minden évben azt szeretnénk, hogy legyenek olyan napok, amikor a helyiek, a térségbeliek használhatják a hidat. Lesz majd a hegyközieknek, csak külön nekik, lesz majd ilyen a Bodrog közből jövő vendégeknek is.
Miskolc közlekedésfejlesztési koncepciójának befejezéseként a városvezetés négysávosítaná a forgalmat a belvárosban található Petőfi tértől a Kisernő utcáig annak érdekében, hogy gyorsuljon a forgalom az északi és déli tehermentesítő között. Erre több mint 2 milliárd forint Európai Uniós forrás áll rendelkezésre, amit várhatóan majd a városnak is ki kell egészítenie. A részletekről Szopkó Tibor Miskolc alpolgármestere tájékoztatta a közvéleményt.
Annak érdekében, hogy meg lehessen könnyen érteni, hogy milyen fejlesztésről is beszélünk itt, egy picit kontextusba helyezném, úgy általában véve a közlekedési fejlesztéseinket. Miskolc ugye egy speciális adottságú, speciális elhelyezkedésű település, hiszen gyakorlatilag egy oldalára fordított András keresztként lehet tekinteni a városra, és éppen ez a viszonylat az, ahol mi most állunk, ami az egyik legnagyobb problémát jelenti a közlekedésben. Egyrészt a kelet-nyugati tengely vonatkozásában az, hogy mi egy völgyben vagyunk, ez azt jelenti, hogy ez a legterheltebb, ez a hosszanti tengelye Miskolcnak, Itt a közösségi közlekedés segíti a villamospálya, ami ezen a tengelyen halad, de az autós és egyéb közlekedési útvonalak tekintetében ez egy nagyon terhelt rész. Másrészt pedig, hogyha a várost négy irányból próbálnánk meg elkerülni, illetve levágni a belvárost, akkor azt tudjuk mondani, hogy a déli, délkeleti és az északkeleti irányban gyakorlatilag már elkerül bennünket az autópálya. Tehát nem kell mindenkinek, aki az észak-déli útvonalon halad, bejönnie a városba, illetve ha valaki déli irányból halad és a város keleti oldalára tart, akkor is el tudja kerülni a belvárost. Ugyanez igaz, hogyha a Vargahegyet nézem, a dél-nyugati negyedére a városnak, azonban ez az észak-nyugati negyed, ahol állunk, ez nem csak a tengely, a hosszanti tengely miatt terhelt, hanem az északról befelé jövő forgalom, az gyakorlatilag pont itt ebben a csomópontban megy el Diósgyőr irányába és győri kapuba. Ez azt jelenti, hogy autós forgalom szempontjából ez az egyik legnehezebben megoldható probléma. Lényegében itt a Búzatér és az Autóklub, vagy a Tököli utca, ez így egyértelmű. Búzatér és a Tököli utca közötti szakasza az északi tehermentesítőnek az, ami most már évek óta szisztematikusan az egyik legnagyobb problémát jelenti a miskolci autósoknak. Nem is nagyon van menekülő útvonala egyébként ennek a résznek, hiszen gyakorlatilag már a Palóci Kishunyad is teljesen beszokott dugulni, főleg a reggeli és a délutáni forgalmakban. És van még egy harmadik szempont is, ahhoz, hogy el tudjuk készíteni, és teljesen be tudjuk zárni a belvárost elkerülő, ha úgy tetszik, körgyűrűt, hogy ez nem egy klasszikus gyűrű, de azért mégiscsak, ha az Újc Béla, Rákóczi, Búzatér, északi tehermentesítő, Tököli útvonalon nézem, akkor ahhoz, hogy ki tudjuk szorítani a belvárosból az autókat, az kell, hogy ez az északi tehermentesítő, ami gyakorlatilag Szeres utca, Jókai, Bologda viszonylat, ez az északi tehermentesítő fejlődjön. Alapvetően két koncepció nyerhetett volna teret az eredeti városfejlesztési logika mentén. Az egyik az, hogy ezt az északi tehermentesítőt gyakorlatilag a hegy oldalában, az Andor utca felé tovább viszik, lényegében körülbelül a Diósgyőri viszonylatot több ponton akarták megközelíteni, de körülbelül a Lóránffy a posta környékén kötött volna ki ez az északi tehermentesítő végig. Ez gyakorlatilag már a 80-as évek végétől elépítésre került ez a viszonylat, így gyakorlatilag az összes szakember azt mondja, hogy ezt a tengelyt akkor tudjuk kikönnyíteni, hogyha az északi tehermentesítőn jön be a forgalom, a Tököli utcát is kis szélesítjük, a hidat már megcsináltuk, Tököli hídon lemegy a déli tehermentesítőre, és úgy megy ki Diósgyőr irányába az autós. És hosszan beszéltem erről, de mégis fontos, mert ez indokolta, ezek a problémák indokolták azt, hogy kifejezetten elkötelezettséget mutattunk, több mint 2 milliárd forint értékű fejlesztési forrás szántunk ide az északi tehermentesítő fejlesztésére, kiszélesítésére, reményeink szerint egész a Tököli utcáig, sőt magát a Tökölit is meg kell csinálni, mert a hídnak ugye nagyobb az átteresztő képessége, de még az utca a Mobilpetrolnál az még egy szűk keresztmetszet. Tehát ebben a viszonylatban mi meg fogjuk csinálni ezt az útszakaszt. Az látszik, hogy a becsült költségek alapján ez a top pluszos forrás még kevés lesz ahhoz, hogy ez teljes egészében elkészüljön, de el kell kezdenünk ezt a munkát, hiszen akkor válik teljessé a miskolci közlekedés fejlesztési koncepció, hogyha ezt a részt megcsináljuk.
Az időjárásról többnyire derült fátyolfelhős lesz az ég, de északnyugatról vastagabb felhőtömbök sodródnak, melyekből előfordulhat záporzivatar. Hajnalban 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 6-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian. Munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Apám hitte, a az otthon melegét. Apám hitte az ünnep örömét. Apám hitte az apja örökét. Úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte a gyűrű aranyát. Apám hitte a szavak igazát. S úgy hiszem, ez így volt szép. Bölcsességeket. Apám hitte a szép verseket, s úgy hiszem, ez így volt szép. Na-na-na. Na-na-na-na. Hírmondók szavát. Apám elhitte Chaplin bánatát. Apám elhitte a folyók irányát. Azt hiszem, ez így van jó.
Az ezred fordulóban, és én leszek, a folyóban s a hídban, és én hiszek, hiszek, hiszek apámban. Na, 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 na.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az Egerért Most Egyesület szeretné, ha lenne civil kontroll a városháza felett. Bizonyítania kellett az elmúlt napokban az új jégkármérséklő rendszernek. Ezek mai műsorunk főbb témái. Szeretné jobban bevonni az Egerben élőket a döntéshozatal folyamatába az Egerért Most Egyesület. Ahogy Oroyán Sándor, a párt polgármester jelöltje fogalmazott mai sajtótájékoztatóján, garantálják, hogy minden fontos városi kérdésben kikérik a polgárok véleményét egy alkalmazás segítségével.
Amiről egyébként szólt volna a sajtótájékoztatónk, az az úgynevezett civil kontroll. Mi azt szeretnénk, mert láttuk az elmúlt 5 évben, hogy egy polgármester milyen mértékben tud akadályozni egy városi működést, mennyire félre tudja vinni a városnak a hajóját. Mi azt szeretnénk, hogy legyen egyfajta civil kontroll a városháza fölött, ezért mi garantáljuk a programunkban azt, hogy például a költségvetés elfogadását, vagy a zárszámadás elfogadását civil szervezetek véleményéhez kötjük. Azt is garantáljuk, hogy minden egyes kérdésben, minden fontos városi kérdésben kivétel nélkül egy applikáción, az Egerért Most applikáción keresztül ki fogjuk kérni a választópolgárok véleményét. Igennel, nemmel és tartózkodommal szavazhatnak a választópolgárok, pontosan úgy, ahogyan a képviselőknek és a polgármesternek is kell a közgyűlésben. Mi azt gondoljuk, hogy az emberek véleményét meg kell hallgatni a ciklus közben is, és erre el is készítettük ezt az applikációt. Mi nem csak beszélünk róla, hanem meg is csináltuk. Már most is lehet szavazni néhány városi kérdésben, például térfigyelő kamera ügyben, parkolás ügyben vagy lovasszobor ügyben. Az applikációnkon keresztül is már több mint 500-an le is töltötték, ami nagyon nagy öröm számunkra. És azt is elmondtuk, hogy a személyi döntésekben sem kell feltétlenül a politikusok akarata érvényesüljön. Mi azt tervezzük, hogy a civil kerekasztalnak lehetőséget adunk arra, hogy 5 szemét javasoljon a polgármesteri tisztségre, és ebből válasszák ki az egriek az applikáción keresztül azt, hogy ki legyen a város alpolgármestere. Adjuk át a döntést az embereknek, szerintem nagyon sok esetben sokkal bölcsebben és jobban döntenének.
Az elmúlt napok csapadékos időjárása a gyümölcsösöket is megviselte, így az új jégkármérséklő rendszernek is bizonyítania kellett. Erről Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Most itt voltak a nagy esők, hát sok esetben egyszerre leesett egy havi adag, nem kis sunggal, tehát gyakorlatilag tarolt, akár a jég is. Múltkor beszéltünk a jégkármentesítő rendszerről, hogy debütált, most aztán feladatuk is volt bőven. Volt feladatuk? Csinált kárt a jég?
Heves vármegyében is gyakorlatilag problémát jelentett a jég. Hála jó Istennek lényegesen kevesebb százalékban jelentkeztek be gazdálkodók kár enyhítése alapból való kifizetésre, mint más megyékben, tehát a környékbeli megyék, nem is annyira környékbeli megyék, hanem a Zala megyét értve, tehát a környékbeli országokból történt besodródás tekintetében újra elmondható, ahol nem működik ez a jégkármérséklő rendszer, tehát Ausztriában sem. Az Alpokból itt Zala megye és Vas megye azért sokkal nagyobb és sokkal súlyosabb károkat szenvedett el, mint Heves vármegye, de itt is elmondható, hogy Heves vármegyében, itt az egri járásban azért voltak olyan területeink az elmúlt 2 napban, ahol nagy mennyiségű 50 mm-es csapadék hullott le, és nem csak az a probléma, hogy 50 mm csapadék lehullott, hanem viharos széllel érkezett ez a csapadék, tehát vízszintesen esett jóformán ez az eső, amely gyakorlatilag a kalászos gabonák megdőléséhez is vezetett. Tehát vannak olyan területek itt a megyében, igaz, hogy a százalékos arányt még nem tudom megmondani, hisz felmérés alatt vannak ezek a területeink, ahol gyakorlatilag azok a gabonák, amik már elkezdtek gyönyörű szépen kalászolni, azok a gabonákat megdöltötte ez a viharos erejű szél, együttevel a nagy mennyiségű csapadékkal. Jég is esett Heves megyében, de mivel nagyon nagy mennyiségben érkezett a jég a vízzel, és nagyon apró szemcsés jég érkezett, így gyakorlatilag maga a jég, az maradandó károsodás nem, de a vihar pedig igen, az okozott a növényi kultúráknál. Mind a 44 talajgenerátorunk működött az elmúlt hetekben, folyamatosan biztosítjuk a jégkár mentesítését. Ennek meg is van az eredménye, hisz hogyha kipillantunk egy picit a szomszédjaink irányába, mindenhol lehet látni, hogy micsoda jégkárok voltak például Németországban, Ausztriában vagy Csehországban, és hogy ennek ellenére mi gyakorlatilag a jégtől ekkora volumenű károsodást nem szenvedtünk, csak a vihartól.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Miskolcra érkezett a Csíksomjó és a Kárpát-medencei keresztény értékek című kiállítás, ami június 20-áig tekinthető meg az Avasdéli Római Katolikus Plébánia Isteni Ige templomában. A kiállítást a Nemzeti Összetartozás napján nyitották meg, és az ünnepséget a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói gazdagították műsorukkal. A tárlat alapjául szolgáló anyag egy fotópályázat eredményeképpen jött létre, melyet a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvány hirdetett meg. A részletekről Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke nyilatkozott rádiónknak.
Ez az ötlet igazából a pályázat kiírásakor, tehát 2019 nyarán jött, hogy ahogy elmondtam a kiállítás megnyitó beszédemben, hogy fotópályázatot hirdessünk a határainkon túlélő magyar amatőr és hivatásos fotósoknak, abból a célból mutassák be, hogy milyen egy csíksomjói búcsú, milyen a Szentatya csíksomjói látogatása, illetve Kárpát-medence szerte milyen keresztény értékek vannak, amik felidézik nekünk a múltat, amik őrzik a kereszténységünket és példát mutatnak a jövő nemzedéknek. Ezért írtuk ki ezt a fotópályázatot, és ezért öröm számunk, hogy ez meg is valósulhatott, tehát fogékonyak voltak rá a határon túli magyar fotósok, amatőrök elsősorban, néhány hivatásos is részt vett rajta, és mintegy 100 pályamű érkezett be, amiből aztán egy művészekből álló zsűri válogatta ki, díjazta a műveket, és válogatta ki azt a 28 darab képet, amit ma itt ezen a kiállításon is láthatunk, és mind arra emlékeztet minket, amivel őrizzük a kereszténységünket, amivel fel tudjuk hívni mindenkinek, aki nem is vallásos, de szereti a jó fotókat és megnézi ezt a kiállítást, fel tudjuk ráhívni a figyelmét, hogy igenis az örök érték mégiscsak a kereszténységben van, amit ezer éve nem lehetett eltaposni. Ezt a kiállítást elsősorban mi igyekeztünk a határon túli partnereinknél bemutatni, pontosan azért, hogy lássák a Felvidéken, hogy mire emlékeznek bennünket egy délvidéki, vagy egy erdélyi, vagy egy kárpátaljai fotós, úgyhogy ez a kiállítás körbejárta a Kárpát-medencét már. Természetesen nem volt célunk az, hogy csak a határon túlmutassuk be, de elsősorban miattuk készült, és őket próbáltuk úgymond helyzetbe hozni azzal, hogy be tudjanak mutatkozni, hogy igen, ott vannak, élnek, és őrzik a hitüket, kereszténységüket, vallásukat, magyar nemzethez való tartozásukat, hanem a Magyarországon belüli kész csoportok is kérhették azt, hogy ők szeretnék ezt a kiállítást bemutatni helyben, az ő falvaikban, városaikban. Így került most Miskolcra ez az anyag, hogy az itteni készcsoport vezetője kérte azt, hogy itt is mutassuk be ezt a kiállítást. Végül is öröm számunkra, mert minél több helyen be tudjuk mutatni, annál több emberhez jut el az üzenete annak, hogy azért máshol is élnek magyarok ebben a világban, máshol is őrzik a nyelvüket, anyanyelvüket, kultúrájukat, vallásukat, hitüket, nemzethez való, magyar nemzethez való tartozásukat, egy kicsit egymásnak is erőt tudnak ezzel mutatni, hogy ne csak azt érezze mindenki, hogy ő ott a saját hazájában milyen nyomorúságos körülmények között tud esetleg megmaradni, hanem lássa azt, hogy más is van hasonló helyzetben, és akkor már rögtön, ha ketten cipelünk egy terhet, akkor rögtön megfeleződik az ránk eső rész. Hát itt az egész Kárpát-medence magyarsága együtt viseli ezt a terhet, és együtt örül ennek az eredménynek, ezért fontos az számunkra, hogy minél több helyre eljusson. Ez a mai alkalom egyébként ennél a kiállításnál a 45. helyszín, ahol ez a kiállítás az elmúlt, hát most már lassan 5 évben volt, de hát ebből 2 év kiesett a Covid miatt.
Szeretettel hívják és várják a kedves híveket június 9-én az Egri Jézus Szíve templom búcsúi ünnepére. A Szent Misét Mándi Zoltán Horthy plébános celebrálja, aki ebben az évben ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. A Jézus Szíve litánia 17 óra 15 perckor kezdődik, 17 óra 30 perctől ünnepi Szent Mise lesz, majd aranymisés áldást kapnak a résztvevők. Az Egri Eseki Palota turisztikai látogatóközpont szeretettel várja a kedves látogatókat június 22-én a múzeumok éjszakáján. 19 órától, 19 óra 30-tól és 20 órától előadások lesznek a második emeleti erdődi teremben, melyek ingyenesek. A palota és a pincerendszer pedig előzetes regisztrációval látogatható, ahol vezetett túrákon vehetnek részt az érdeklődők. Ternyák Csaba érsek június 22-én 10 órakor 7 diakónust szentel pappá az Egri Bazilikában. Gyarmati Valentint, Lestál Balást, Adolfo Erike Pára Molinát, Kubik Zsoltot, Muhari Mátét, Novák Lajost és Szedmák Zoltánt. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit az ünnepi szentmisére. Rádiónk június 22-én 10 órától a pap szentelést élőben közvetíti. Imádkozzunk a szentelés előtt állókért. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll.
A Csíksomai Mária, amit mondhatom, hogy elég későre faragtam meg, addig igazán Európából, az osztrák, Ausztria meg Olaszországba készítettem az ottani kegyszobrokat, és a Csíksomai Máriát, amit 2012-ben faragtam meg.
Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imre plébániai kormányzója megnyitóján Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet, kalauz, elvezet mindannyiunkat Istenhez.
Művész úr szobrai meg fogják látni mindannyian meditációt sürgetnek, sőt a martiológia és a hagiológia megismerésére ösztönöznek mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy a deszakralizáló európai korfelfogásunk Restelli nevén nevezni a keresztény értékeket. Becsülöm a művészt, aki, mint az igazi művészet maga is, mindig szabadabb a múló külső hatásoktól.
A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
kraj se te ne vaj, mi mancherà la tua serenità, le tue parole come canzoni al vento, e l'amore che ora porti via. Mi mancherai se te ne vai, ora per sempre non so come vivere, e l'allegria amica mia va via con te. Mi mancherai, mi mancherai, perché vai via, perché l'amore in te si è spento, perché, perché non cambierà niente, lo so, e dentro sento te.
Sportja.
Kihirdette az olimpiára készülő 20 fős keretét
Golovin Vladimir a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A romániai Zilach csapata nyerte a 14. Nare Kupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. A Tarpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa göntűjét. Az Ovi kosár kupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kihirdette az olimpiára készülő 20 fős keretét Golovin Vladimir, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, aki három jelenlegi DVSC Scheffler játékosnak szavazott bizalmat. Így Füzitóvízi Petra, Vámos Petra és Kácsor Gréta lehet ott a június 23-án kezdődő felkészülésen Telkiben. A miénk az olimpiai tornát július 25-én csütörtökön kezdik meg a házigazda és címvédő francia válogatott ellen. Előtte két felkészülési mérkőzés vár majd a lányokra, ahol Szlovénia és Németország lesz az ellenfél. A romániai Zilach csapata nyerte a 14. Nare Kupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. Popovics Józsefet, a nagykálói röplabda ese elnökét hallják.
Játszottunk egymással, a barátokkal, a szakközépiskolának a csapatával, tanárokkal. Ők mindig mondták, hogy jó lenne alakítani valami komolyabb dolgot. Tudtam azt, hogy bajnokságra nem nevezünk be, mert egy bajnokságra az heti 4 edzés, minden hétvége foglalt, és mindenki már családos. Viszont egy amatőr csapatot elképzeltünk magunknak. És úgy is indult meg, heti 1-2 alkalommal edzettünk, 12-en, 16-an, 20-an, a mai nap 44 tagja van a NARÉ-nak, a Nagy Kajropata Sportegyesületnek. Ennek több mint 20 tagja ifjúsági, a többiek felnőttek. A felnőttek, én vagyok a messze a legidősebb, a legfiatalabb a felnőttek 19. éves. Férfiak, nők, volt mikor volt komplett női csapatunk, két tartalékkal is, utána inkább a férfi is, inkább a vegyes csapatok. Most már azt kezdik figyelni, hogy a veles, hogy játszanak a lányok is. Próbálkoztunk megyei bajnokságot nők között, sehol nincsen 6 nő. 2-3. Ezért a mai versenyünk is két lány kötelező a pályán. Úgy vettük észre, hogy az egész világon kitekintenek a strandröplabdára. Hát mi is kitekintettünk. Volt egy pályánk, lett 2. 3 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy legyen 4, adjuk már. Meg is csináltuk, most már van egy strandröplabda centrum, erőt hívjon. Azt jelenti, hogy el tudunk hívni akár 20 csapatot is. Azért az komoly dolog. Soha nem tartunk magyar versenyeket, mindig nemzetközi. Ugye, ha veszük a mai napon itt 6 országnak vannak a csapatai, magyarból 3, a többiek külföldiek. Szlovákok, románok, csehek, ukránok, lengyelek, és kitekintünk Ausztria felé is, de mindig azt mondják, hogy nagyon messze van. Ez is igaz. Olyan csapatokat hívunk meg, mi mindig meghívunk csapatokat. Nem fogadunk el külsősöket, hanem ismerjük. Nekünk a minőségi, amatőr minőségi játékosok kellene, akiktől lehet tanulni valamit. Nem egyszer hangzik is, hogy te azok a csehek olyan jól csinálták azt. Látod a román, hogy üti. És akkor ez egy óriási iskola, egymásról való tanulás. Ugye most a lapoknál 4 diákon van, majd 8 játékos lesz itt. Mondtam, hogy folyton figyeljétek, hogy miket csinálnak ezek a nagy bácsik. Olyan csapat, mint a Nare, a megyében több nincs, ez biztos. Nekünk van egy nagyon jó, bevezettük, mindenkit a világon befogadunk. Pampuk Csaba, aki most másodedzője a volt országos bajnok női csapatnak, nálunk játszott 3 évig. Még nem akarta abba adni a játékot, lejött azt, hogy mit csináltak itt. Mi ez érdekes. És végül, mint csüngtünk az ajkaim, miket mondott, mint válogatott, hogy miket látott, merre volt. Nálunk játszott majdnem 3 évig Hubicska Patrik. Ő most megnyerték az országos bajnokságot, az országos kupát megnyerték a labdába, és utána nem mi neveltük, de nálunk játszott sokat. Van még egy játékosunk, a név nem fontos, aki szintén játszik Debrecenben az NB1-es csapatban, és a fiatalok meg most egyik nagy vágyunk, hogy nem tudnánk ezekből a lányokból, a 10-12 kislányból összehozni egy nagykálói röplabda csapatok női. Hát ha itt laknak, itt tanulnak, lehet, hogy vissza is jönnek ide. Ugye általában én mindig mondom, hogy a női tanárok azok általában a főiskolák, egyetemeken vagy teniszeznek, vagy röplabdáznak. Hát ha visszajön ide tanítani, akkor miért ne lehetne belőlük röplabdázni? Ugye lehetne válogatni, hogy csak beajánlottunk a kislányunkat egy nagy csapatba, azt mondta az edzőnő, ha van 178 centi magas jöhet, kisebbet ne küldje. Na hát azt én nem mondhatom meg, akinek van kedve, az jár hozzám az edzésre. Ha elment a kedve, mit tudom én, más sportágat választ, akkor elmegy. Mi szívesen fogadjuk őket, néha 10-en vannak, néha 24-en, akkor majd megbolondulok, hogy mit csináljak 24-en, de azért mindig megoldjuk még valahogy. Én szerintem ez a sportág itt már egy ideig meg fog maradni. Rettentesen sok időt vesz el tőlem, ez biztos. Viszont a felnőtt játékosokról most már próbálunk hetente kétszer járni edzésre. Nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy a Kállai Rudolf szakiskola szívesen adja a tornatermét, nem kérelte semmit, és ad felnőtt játékosokat is. Mondták, hogy hát nem nagyon menni, mert Józsi bácsi maguk nagyon tudnak. Kezdtünk, mint ti. És most már, aki ott játszik a B csapat, annak a fele a Kállai Rudolf játékosai, akik még egy évvel ezelőtt nem beltek volna kiállni játszani, most már kimernek elni játszani. Ezeket szerintem ez egy olyan eredmény, ami kifele is mutat, hogy más is próbálkozhat hozzánk jönni. Mindenki fele nyitott, vagy nem mindenki kállói, van nyíregyházi. Környező településekről egy-két játékos mindig bejön, de ha tetszik neki, tetszik, hanem akkor én többet nem érjük. Ha nem is szól semmit, nem jön egyszerre, hát akkor nem.
A Tarpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Gári Hárdot, a Tarpa csapatkapitányát hallják.
Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda. Voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem sikerült berúgni a helyzeteket. Aztán éreztük a másik félidő végére már, addi fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Most pedig Matévi Csabát, az ellenfél Újfehértó FC elnökét hallják.
Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit tudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak, de ennek ellenében úgy értem meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki ugye nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült el, idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Próbálunk fejlődni, fejleszteni még, de attól függetlenül mindig egy top csapatok voltunk azért, mióta én 10 éve itt vagyok, azért mindig az élbajban vagyunk. Építkezünk tovább, csináljuk tovább a munkánkat, és szeretnénk helytállni a megye egybe.
Végül Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Közel 1000 néző volt kint, ragyogó idő volt, nagyon szép körülmény, kifogástalan gyerek, ezúttal is köszönjük szépen a Kisvárdának, hogy ismét a megyének a rendelkezésre bocsátotta, és a vármegyei kupadöntőre már 4. alkalommal ezt a remek Várkerti stadiont, és szerintem maga a mérkőzés is egy igazi reklámja volt, jó reklámja volt a megyei futballnak, rengeteg helyzet. Tehát a 86. percig ugye úgy nézett ki, hogy nincs gól, de hát ha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor azon se lepődött volna meg, hogyha 4-4 vagy 5-5 a mérkőzés állása 86. percig. Úgyhogy szerintem kiváló mérkőzés volt, nyílcsisakos támadójátékot játszott mindkét csapat, rengeteg helyzettel, úgyhogy remek találkozó volt. Ez a 8. alkalom, 4 alkalommal volt Nyíregyházán a Város Stadionban, most itt van 4. alkalommal, és nyugodtan mondhatom az évről évre, hogy remek színvonalú találkozót hoz. Mindig mind a két fél nagyon várja. Ugye a legtöbb játékosnak, a legtöbb amatőr játékosnak, akár ugye az egykori Nyíregyházi Város Stadionban, vagy itt most a Várkerti Stadionba pályára lépni, az az élete addigi legszebb élménye, és lehet, hogy a pályafutás a legnagyobb élménye is lesz. Úgyhogy mindenki várja, örömmel jönnek, itt látjuk azért igen nagy a teher itt a szezon vége fele, ugye nálunk azért a megyei első osztályi bajnokságban, igen szoros a küzdelem, mindkét csapat szerintem már azért várja a végét, két forduló van hátra, de mégis összedrótozzák magukat, eljönnek hétköznap, és játszanak egy fantasztikus meccset. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy amikor belevágtunk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz ennek a fogadtatása, de én azt veszem észre, hogy nagyon pozitív ennek az egésznek a fogadtatása.
Az Ovi Kosár Kupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Esport Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Vannak új avarák, és kapcsolódtak be más intézmények is. Az első fordulót itt Nyíregyházán tartottuk, 140-150 óvodással, ez a szám közel 200 főre duzzadt, úgyhogy nagyon köszönöm az óvodapedagógusoknak a munkáját, az Ovi Sport Alapítvány együttműködésével, a Nyíregyházi Sportcentrum itt lebonyolító szerv, illetve a munkatársainak az áldozatos munkáját, szervezőkészségét, és természetesen a Magyar Kosárlabda Országos Szövetségének a támogatását, hogy megvalósulhatott ez a második forduló, hangsúlyozom, több gyerekkel, és egy hagyományteremtő célra elindítottuk ezt útjára, hiszen jövőre is folytatni kívánjuk. Van 10 állomásunk, ami általában hasonló jellegű, hiszen a finom mechanikai mozgásuk, az elkapás, a passzolás, a dobás szerepel benne, de mindig újítunk. Az első fordulóban a felnőtt kosarasok tartottak egy kis bemutatót, most közös játékkal készülünk a gyerekeknek, kabala állatok vannak, minden gyermek ajándékot kap, érmet, tizorai csomagot, oklevelet, úgyhogy ma az a vihetik magukkal a kis kosárlabdájukat, és azt gondolom, hogy mindenki egy örök élménnyel gazdagodhat a mai rendezvény. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a bázis növeljük, és majd hogy nem mindegy, hogy ez a gyerek hol fog kosárlabdát Nyíregyházán, de a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Élsport Kft. Felnőtt csapatában végeztesse be, vagy ott legyen a karrierjének a felnőtt állomása. Én azt gondolom, hogy ez egy közös cél. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek már most magukba szívják a kosárlabdát, a Kontinent Arénának a légkörét, és minél többen maradnak, és a legtöbb tehetséget akár így ki is tudjuk szúrni majd.
Most pedig Molnár Andreát, az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány elnökét hallják.
Nagyon jó a tapasztalat, egyre több az érdeklődő gyerek, szülő, óvodapedagógus a rendezvényünk iránt. Természetesen országszerte jelentkeznek sportegyesületet, kosárlabda egyesületek, akik szeretnének csatlakozni a programhoz az önkormányzatokkal karöltve. Bár ugye egy ilyen rendezvény egy bő fél napot vesz igénybe, azért ez több hónap, mire előkészítünk egy ilyet, hiszen ugye az eszközöket be kell szerezni, a gyerekek ugye most már hivatalos versenyrendszerben vesznek részt, tehát sportorvoshoz kell menniük, le kell őket igazolni, ez rengeteg háttér adminisztrációs munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a nap így összeálljon, és nyilván ezt nem csak egyedül csináljuk, hiszen részt vesz benne a helyi sportegyesület, az önkormányzat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a támogatók, akik segítenek minket, úgyhogy elég sok ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. Az első rendezvényünk, ami Nyíregyházán volt, azon körülbelül 150 gyerek vett részt, ezen a mai pedig már több mint 210. Bízunk benne, hogy a következő TAO évben ismételten számíthatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a támogatására, és ezt a fantasztikus programot, amit elkezdtünk, a jövőben is folytatni tudjuk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!